Publicita progresso. Így van ez helyesen, amit most az előbb hallottatok. És aki itt van már velem, Bán Horváth Veronika, az Itt és Most társulat művészeti vezetője. Hello, hello.
Jó estét kívánok, sziasztok.
Szervusz, köszönöm a meghívást. Szervusz, neked is jó estét, köszönjük, hogy itt vagy. Az Itt és Mostról fogunk beszélgetni egyrésztről, meg az improvizációs színházakról. Van néhány olyan élményem improvizációs színházzal, ami akár lehetne ez a kicsit ilyen, várjál, hogy ezt ma úgy mondják, hogy cringe, vagy ilyen kellemetlen, tudod, hogy így, fú, hogy valamennyire be vagyok vonódva, és akkor hú, most így félek attól, hogy meg fognak szólítani. És ezzel együtt, ez most az én élményem, és aztán amikor ott vagyok, akkor persze természetesen jól feloldódom, és tök jó lesz, és jól érzem magam. És nagy divatja van. Tehát az, hogy történeteket elmesélnek emberek, és aztán látják azokat a történeteket mások által eljátszva, ennek van egy kultúrája. És ez a 10-es években nagy teret nyert itt Budapesten is, és azt gondolom, hogy vidéken is, de erről nyilván nem fogok tudni semmit sem elmesélni, mert budapesti élményeim vannak. Viszont ti 2017 óta vagytok igencsak aktívak?
Igen, akkor alapítottuk az alapítványunkat, már előtte is létezett az Itt és Most, mint informális csoport, de aztán utána gyorsan beindultak a dolgok, és akkor megnéztük, mi kell ahhoz, hogy bejegyzett előadó művészeti szervezet legyünk, mi kell ahhoz, hogy játszóhelyünk legyen, és hát azóta sincs megállás, és folyton keressük, hogy hogyan tudunk fejlődni.
És akkor itt már is van egy olyan kérdés, szerintem, hogy sokakban felmerülhet, hogy egy improvizációs színházban szükséges-e a színészi előélet? Az, hogy valakinek legyen színházi tapasztalata, vagy akár színész képzettsége. Szóval, hogy ez nálatok hogy épül fel, meg egyáltalán az improvizációs színházak hogyan csinálják?
Ez egy érdekes kérdés, mert szerintem annyira hátrány is, amennyire előny bizonyos szempontból.
A színházi előélet?
Igen, tehát hogy bizonyos dolgokban előny, mert persze az nagyon hasznos, hogyha aki nézők elé szeretné vinni, aztán ugye az improvizációt, tehát játszani szeretne fizetőközönségnek, ott nyilván kell az, hogy legyen valamiféle színpadi képzettsége, érthetően beszéljen, a testbeszédével tudjon bánni, meg ilyen alapvető dolgokat tudjon, hogy mondjuk merre van az egyes, meg ilyesmik. Viszont ez fejleszthető, meg tanulható. És van egy olyan tapasztalatom is, hogy aki viszont nagyon régóta dolgozik hagyományos színjátszásban, ott elég nehéz utána valahogyan a berögződésektől, aha, és a sablonoktól megszabadulni, meg bizonyos igényektől, meg elvárásoktól.
De van erre módszer?
Van, persze. Tehát szerintem mindegyik járható út egyébként, és én egyébként azt gondolom, hogy bárki meg tud tanulni improvizálni. Nem biztos, hogy mindenkinek kell közönség előtt játszani, hanem lehet, hogy inkább csak az örömért, vagy a játék szeretetéért, de hogy ez abszolút fejleszthető.
Azt előbb elmondtam, hogy 2010-es években lett igazán nagy divatja ennek. Nyilvánvalóan nem akkor kezdődött az improvizációs színházaknak az élete. Viszont az, hogy a játék öröme az egy cég, vagy egy közösség életében, vagy életéhez mit tud hozzáadni, az ekkor lett igazán divatos. És épp ezért ti is mentek iskolákba, akár cégekhez is, ahol ezt a játék örömöt próbáljátok előszedni. Mennyire nyitottak az emberek? Egy olyan világ ma ráadásul, ahol minden változik, meg folyamatosan történnek velünk mindenféle behatások, traumák. Szóval, hogy ebben a világban mennyire lehet ezt a nyitottságot újra és újra megteremteni?
Onnantól kezdve, hogy egyszer már eljutottunk a közönséghez, nagyon, hát pont ez, hogy minden változik, ezt mondod. Hát az impro az erre igazán kiváló. Hogyha most gyerekelőadásokról beszélgetünk, akkor sokszor szokták mondani azt a problémát, hogy a mostani gyerekek figyelmét nehezebb lekötni, mert hogy ugye azonnali válaszokhoz vannak szokva, már hogy így az internet megjönnek folyamatosan a messenger üzenetek, gyors ingerdömping, és erre vannak szocializálva. Na hát az improvizációs színházzal ezt mi kiválóan tudjuk hozni, hogy megüssük ezt az inger küszöböt, mert az, hogy a gyerekek ötleteiből építjük az előadást, és viszont látják a színpadon a saját dolgaikat, az nekik egy nagyon nagy varázslat.
És ez hozza ki őket abból a folyamatos görgetésből például? Tehát, hogy ez képes rá? Az az Itt és Most, nyilvánvalóan nem véletlen a névválasztás, de hogy az Itt és Most élménye, az, és egyébként ez vonatkozik a rádióhallgatásra is, meg a lineáris műsor nézésre a tévében. Szóval az Itt és Most élménye. Ezt erre ti hogyan tudtok támaszkodni ma, például a fiataloknál? Mert van az a generáció, akiket ez lázba hoz, de kérdés az, hogy egy fiatal generációt ez képes-e megmozgatni?
Abszolút, nekünk van egy függőségeink nevű programunk, amit most már évek óta viszünk iskolákba, sőt, most már hazai műsoron is színpadra tűztük, és ott meg felnőtteknek játsszuk, és ez egy prevenciós előadás. És azért beszélek most róla, mert ugye itt a képernyőgörgetésről indultunk ki, és hát itt tulajdonképpen ez a cél, hogy kicsit ránézzünk arra, hogy mik azok a dolgok, amik azt hiszük, hogy adnak nekünk, de valójában rabolják az időnket, energiánkat, figyelmünket, és hát itt sokszor előjön a képernyőfüggőség, de a hagyományos függőségekről is van szó, tehát ez egy ilyen tág értelemben vett prevenciós előadás, és úgy indítjuk általában, hogy az elején beszélgetünk a gyerekekkel, és megkérdezzük őket, hogy mi az, ami eszükbe jut a függőség szóról, és csak így dobálják be, és akkor persze jönnek a szerhasználatok, a klasszikusok, ez az ilyen fű, cigi, drog, pia, stb. És egy idő után viszont előjön a képernyő is előjön, kifejezetten a social media is előjön.
De hogy ők már ugye így szocializálódnak.
Hát nem így kérdezzük őket, hogy te mitől függsz, mondjad el nekem a függőségedet, kisfiam.
Szóval
szerintük mik azok, amik ilyen tipikus dolgok, vagy akár így 2021-ben most, vagy ki 21-ben?
Figyelj, 24-ben. Nem baj, akkor utána már nem számoljuk. Figyelj, 21, igen, nem bánom.
Szóval, hogy mi az, ami most jellemző, és mi az, ami előttük. És nagyon érdekeseket mondanak. Például volt egyszer egy kislány, aki azt mondta, hogy neki az álmodozás a függősége. Hogy ő rengeteget.
Ez lehet függőség, de érdekes.
Tök érdekes, hogy így tekint
rá.
Is.
És mit mondtatok rá?
Nekünk nem célunk, hogy ez bármilyen irányba minősítsük, mert ez az előadás ez úgy néz ki, hogy meghallgatjuk, és megkérdeztem egyébként, hogy hogy érti ezt pontosan, és akkor mondta, hogy hát ő rengeteg időt tölt álomvilágokban, és hogy ő azt érzi, hogy neki ez az, ami így egy olyan viselkedése, ami már káros, mert hogy nem tud a jelenre koncentrálni. Nagyon érdekes.
Ennek is megvannak ugye az okai. 2010-ben egy rövidebb időt töltöttem néhány hetet Majorkán, és ott minden nap találkoztam egy hajléktalan férfival, aki ott ült a padon, és olvasott, és megkérdeztem, hogy lefotózhatom-e. És csináltam róla egy portrét, és akkor kézzel-lábbal elmagyarázta, hogy neki az olvasás az egy olyan tevékenység, ami kirántja abból a valóságból, amiben egyébként van, mert neki nem jó ez, tehát neki nem alakult jól az élete. Nagyon nem, és hogy az olvasás, és Harry Pottert olvasott, képzeld el, akkor erre is emlékszem. Hány éve? 10. Igen, ez már régen volt, de a lényeg az, hogy ez a fajta jelenlét egy másik világban, talán ennek a vágya az még, hogyha lehet, még erősebb is.
Igen, meg hát gondolj bele, ezek az online szerepjátékok, meg nem csak szerepjátékok, hanem mindenféle ilyen számítógépes játékok, azok is ezt adják, hogy belehelyezkedsz egy karakterbe, és azzal mész, és felfedezel egy univerzumot, elképesztően rá lehet függni arra is. És ezek gyakran előjönnek, és mi annyit csinálunk vele, hogy meghallgatjuk, fölrakjuk a színpadra, nem egy az egyben, tehát mi nem playback színház vagyunk, mi nem az ő történeteiket játsszuk vissza, hanem csak inspirálódunk belőle. És van mindig egy szakértőnk, aki ezekre az előadásokra jön velünk, mert mi ismerjük a saját kompetencia határainkat, mi ugye improszínészek vagyunk, és hát még van köztünk gyógypedagógus is, de hogy nem a mi dolgunk az, hogy mi ezt kommentáljuk, hanem van egy szakértő, aki ezekhez a jelenetekhez hozzászól egy műsorvezető segítségével. Igen. Általában, vagy az utóbbi időben ez Hamar Jani volt, aki egy addiktológiai konzultáns, és akkor ő szokta ezt a szerepet betölteni, de dolgoztunk már mással is ebben a programban. Az mindig fontos, hogy a színészektől le legyen véve az a teher, hogy ő nekik kelljen megmondani a tutit, ők játszhassanak szabadon, és majd a szakértő megmondja, hogy igen, ez így van, vagy nem, ez ennél sokkal durvább, és akkor lehet a lélektani oldaláról beszélni, meg amit az előbb te mondtál, hogy mi az a hiány, ami miatt az ember függőségekbe menekül, és azzal mit lehet kezdeni. És ezt konkrét történeteken keresztül sokkal jobban lehet vizsgálni, mint így általában, mert ha így általában beszélgetünk róla, az valószínűleg bullshit lesz, vagy nem tudjuk így megfogni. De hogyha van egy konkrét sztori, amit kibontunk, és akkor ott különböző jeleneteket nézünk, egy jelenet folyam hömpölyög, akkor az azért úgy erős tud lenni, főleg, hogyha az a gyerekek ötletei alapján épül.
Milyen érdekes, hogy arról beszélünk, hogy az offline világban hogyan lehet mégis a jelenben maradni, és itt most pont arról a generációról beszélünk egyébként teljesen, hát nem mondom, hogy véletlenül, de hogy így alakult, hogy most róluk beszélünk, akik igazán érintettek abban, hogy az online térben sokat vannak ott, és hogy vajon erre miért nő meg ennyire az igény? És valószínűleg ezért fog megnőni nagyon sokakban az igény, hogy valami mindig visszaráncsa, akár az olvasás, akár, a, akár egy jó beszélgetés, vagy akár egy ilyen közösségi élmény. Beszéljünk még a, pont erre az előadásra kapcsolatban. Meghallgattunk egy zenét gyorsan?
Persze.